Szeretteim, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasok. A negyedik fejezetből olvasom az első, a hetedik, utána a tizenegyedik és következő verseket. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. A mi kincsünk cserépedényekben van, hogy a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennük, ahogy a megvan írva, hittem, azért szóltam, tehát mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani, és maga elé állít veletek együtt, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Istennek dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Isten áldása legyen az ige hallgatóin. Szeretteim, két szót emelek ki az imént olvasott igéből, ha figyeltétek, kétszer is elhangzott ez a két szó, nem csüggedünk, ez az igénk, nem csüggedünk. Testvérek, nem csüggedünk, pedig bőven van okunk a csüggedésre, és ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy azért ez nem olyan egyszerűen áll reánk, hogy nem csüggedünk, bizony csüggedünk. Induljunk ki a valóságból, elcsüggedünk, mert nagyon sok csüggesztő jelenség vesz körül minket, és mi ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a csüggesztő, olykor egyenesen dermesztő hatásoknak, amiket ebből a világból kapunk. Elműködésembe vettem egy kis cédulát, és fölírtam, hogy hány okunk lehetne a csüggedésre. Akár csak ezt az igét, amit olvastam, ezt tanulmányozzuk közelebbről, akár kiebb tekintünk. Fölírtam magamnak 7 csüggedési lehetőséget, anélkül aztán ezekbe egyenként belemennék. De hát elég okot ad a csüggedésre a világ állapota. Erről egy pár szót azért majd szólok. Aztán másodszor az, hogy erőtelen az életünk, bűnösök vagyunk. A Károli fordítás úgy mondja, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról. Hát hogyha a belső szégyenünket nézzük, az is elég okot ad arra, hogy elcsüggedjünk. Oly sok keresztjénül töltött esztendő után még mennyi titkolni való szégyenletes gyarlóságunk, bűnünk van. A harmadik az, hogy nehéz a szolgálatunk. Mindig is nehéz volt, de ahogy a külső körülmények elnehezednek, a szolgálat ahhoz mérten még inkább elnehezedik. Aztán negyediknek vettem azt, hogy rosszak az emberek, elfajul, elsatnyul, valami döbbenetes torzuláson megy át kollektíve is az egész emberiség. Aztán az ötödik az, hogy támad a sátán. Ebben a fejezetben van az, hogy e világ Istene megvakítja a szemüket. Nem egyszerűen emberi gonoszsággal kell viaskodnunk, e világfejedelme megvakítja az embereket, nem lehet hibáztatni őket, hogy vak világban, vakon tapogatóznak, és eközben egymásnak ütköznek, fölrúgják egymást. Aztán törékeny a testünk, az idegrendszerünk, így hallottuk, ami kincsünk cserép edényekbe van, repedező, töredező, erőtlen, tökéletlen cserép edénybe, testbe, húsba, vérbe, idegrendszerbe van bekötözve, betagolva, ami halhatatlan életünk, örök életünk. És utoljára itt van ez, hogy és közeledik a halál, öregszünk, közeledik a halál, de talán nem is kell mindenkinek megöregedni. Egyre többen vannak, akik sokkal korábban mennek el innen, mint ahogy emberi számítás szerint mehetnének. És még lehetne folytatni ezt a listát. Van okunk a csüggedésre, és csüggedünk is bőségesen. Legyen ez a becsületes kiinduló pontunk, hogy csüggedező emberek vagyunk, méltán, mert sok okunk van rá, de mondom, legyünk Isten szín előtt becsületesek, hogy imádság, hit, ide vagy oda, hat ránk ez a világ, és csüggedező emberek vagyunk, és ezért hangzik ez a bizonyságtétel, mert ez nem parancs, az apostolnak a bizonyságtétel, hogy nem csüggedünk. Számomra egy kicsit árulkodik az, hogy kétszer is mondja egy fejezeten be, hogy de nem csüggedünk, de nem csüggedünk. Számomra ez azt jelenti, hogy bizony ő is csüggedező ember volt, de lebirkózta, legyőzte. Kicsit ez olyan, mint hogy megyünk este vagy éjszaka az erdőbe, aztán mondogatja, hogy nem félek, nem félek, nem félek. Mondogatom, mert félek. Hát Pál apostol is mondja, hogy nem csüggedünk, nem csüggedünk. Hát miért kell ismételni, hogyha nem csügged? És miért kell egyáltalán beszélni róla, hogyha nem csügged? Számomra ez arról árulkodik, hogy neki is meg kellett harcolnia, hogy ne csüggedjen. És itt mindjárt tegyünk különbséget kétféle ember között. Van ember, aki, hogy úgy mondjam, alkatánál fogva könnyed, könnyelmű, felületes, nem megy a dolgok mélyére, becsukja a szemét, csak magával törődik, megvan a maga kis kuckója, megvan a maga kis devizaszámlája, megvan a maga kis betétkönyve, és hát nem csügged, mert hát valahogy majd csak átvészeli. Tehát van, aki alkatánál fogva nem csügged, nem ilyen különösebb küzdelmet neki. De aki becsületesen nézi a dolgokat, értékeli a dolgokat, nézi a távlatokat, belenéz az emberek szívébe, a tömegnek a iszonyatos torzulásaiba, az bizony csügged, és annak meg kell harcolnia. Tehát van ember, akinek nem kell megharcolnia a csüggedéssel, mert nem csügged, mert ő olyan optimista, olyan vaksi, hogy nem jutott el még a csüggedésig. De aki elmélyült a saját életének vizsgálatába, a világnak a megfigyelésébe, az bizony csügged, annak meg kell harcolnia, hogy nem csüggedünk. Annak ellenére, hogy 7 okunk vagy 77 okunk volna, a csüggedésre nem csüggedünk. És én Pált ilyennek tekintem, hogy ő nagyon világosan látta a csüggesztő körülményeket, és megharcolta, és ezért újra meg újra, legalábbis egy fejezeten belül kétszer is elmondja, hogy nem csüggedünk. Tehát én inkább hiszek azoknak, akik bevallják, hogy bizony én magam nagyon csüggedező ember vagyok, és csak hogyha az Úristen könyörül rajtam, akkor tudok kiszabadulni a csüggedésből, és eljutni arra boldog állapotra, amiben Pál apostol minden ostrom és küzdelem és megaláztatás után is és közepette is tudott nem csüggedni, tudott bizalommal tekinteni a holnap felé. Mi a titka annak, hogy ő tudott nem csüggedni? Hát az ő szavaiból most két gondolatot emelek ki, és annál időzöm ebben a prédikációmban. Lehetne többet is kiolvasni, de maradjunk ennél a kettőnél. Az egyik az, amit mindjárt az első mondatban hallottunk, azt mondja, minthogy irgalmat nyertünk, ezért tehát nem csüggedünk. Nem csüggedünk azért, mert irgalmasságot nyertünk. A csüggedéssel szemben a leghatékonyabb gyógyszer az, hogy Isten irgalma körülölel, megsimogat, átmelengeti a didergő lelkünket, és reménységre világítja, világosítja meg a szívünket. Irgalmasságot nyertünk. Az a kérdés, hogy mi az, hogy irgalmasság, irgalmat nyertünk. Most én így fogalmazom meg az irgalmasságot, hogy az irgalom az egy kicsit több, mint az, hogy szeretet, meg több, mint az, hogy kegyelem, meg több, mint az, hogy bűnbocsánat. Jó lehet, mindez benne van. Valahogy ezeknek az együttese az irgalmasság. És ezt most így fogalmaztam meg, hogy az irgalmasság Istennek a gyöngéden gyakorolt szeretete. Persze, a szeretete az irgalmasság. De ez, hogy irgalmas, talán érzitek, a magyar szó is szinte sugallja ezeket a járulékos elemeket a szó közvetlen jelentéséhez. Az irgalmasság, az Isten irgalmassága azt jelenti, hogy gyöngéden gyakorolja a szeretetét, nem ránk zúdítja, vagy nem adagolja, hanem gyöngéden gyakorolja az ő szeretetét. Ebben például benne van az, hogy Isten megért minket, csüggedező embereket, megérti a mi életünket. Türelmesen hordozza a mi vissza-vissza eső életünket, mert egyszer megvigasztal ma, aztán holnap előről kezdjük a csüggedést. Megértő Isten, türelmes Isten, hűséges Isten, nem fárad bele az irgalmasságnak a gyakorlásába. Talán a legjobb, hogyha visszagondolunk az Ószövetségben Illés csüggedésére. Emlékeztek rá, milyen harcos, kemény prófétája volt Istennek Illés, de hát ő is egyszer belefáradt, halálosan belefáradt. Menekül, az életét menti a gonosz, gyilkos királynő elől, elmegy a pusztába, leül egy rekettye bokor alá, meghalni kíván, és ezt mondja, elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok én jobb elődeimnél. Elég volt. Szeretnék meghalni ennek az életnek, annak idején a Bál kultusz elleni kilátástalan küzdelemnek. Nincs értem, miért csináljam tovább? Elég, szeretnék meghalni. És eközben önismeretre is eljut, mert nem azt mondja, hogy ilyen gonosz nemzedékben nem akarok élni. Mert azt mondja, hogy én se vagyok jobb az én atyáimnál. Elég. Aztán olyan szépen mondja a Biblia, hogy lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. Hát testvérek, akár milyen magas röptű lelki életet élünk, sokszor nagyon használna az, ha egyszer jó kialudnánk magunkat. Higgyétek el, hogy az maga is már az Isten gyógyító kegyelmének egy fejezete volna, ha egyszer egy jót kialudhatnánk, magunkat, talán elmenni valóban szintén a pusztába, emberektől távol, csöndbe, kialudni magunkat. Nagyon érdekes, hogy Isten kezelésbe veszi Illést, de először engedi, hogy kialudja magát. Amikor kialudta magát, akkor aztán megszólítja Isten, mert ott van az Isten ajándéka, forró kövön sült lángos, egy korsó víz, evett, ivott, aztán újra lefeküdt. Van úgy, hogy egy éjszakának a jó pihenése nem is elég, hanem több éjszakára van szükségünk, hogy egyenesbe jöjjön a testünk is. Ez a túlfeszített idegrendszer pattanásig feszülő ideg húrokkal. Újra elaludt, aztán amikor újra fölébredt, akkor az Isten megszólítja őt, kelj föl, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett, ivott, és annak az ételnek, a felülről kapott ételnek erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Hát egy csodálatos modell a csüggedésre, maga a leghatalmasabb, legtüzesebb, legdinamikusabb próféta, Illés. Elég, szeretnék meghalni. És az Isten azt mondja, hogy dehogy is fogsz meghalni, még hosszú út van előtted, azt szépen végig kell járni. De persze nem csak mondja az Isten, nem ráprédikál, hanem eteti, itatja, pihenteti, és utána na most már kelj fel és csináld a dolgodat. Tehát valami ilyesmi az, hogy irgalmat nyerünk. És ezt lehet kérni, lehet kapni, lehet átvenni az irgalmat. És ehhez lehet így beszélgetni Istennel, hogy Uram, fáradt vagyok, Uram, meguntam, Uram, nem szeretnék már emberekkel találkozni, Uram, félek a karácsonytól, jön a karácsony az elkötelezéseivel, a hamis ünneplésével, a kényszerűségeivel, az őrjöngő futásával, és itt a félek, Uram. Na szóval, ahogy vagytok, mindjárt meg vagyok én is, odaállhatunk Isten elé, és lehet irgalmasságot nyerni. Azt mondja Pál, amiként irgalmasságot nyertünk, aként nem csüggedünk. Tehát ezekben a hetekben, napokban, vagy akár években is ki tudja, meddig tart még ez az iszonyatos feszültség, amiben élünk. Ezekben az időkben irgalmasságot vegyünk, gyakoroljuk magunkat abban, hogy irgalmasságot nyerünk, mert kínálja Isten az irgalmasságot, de hát azért csak ki kell nyújtani a kezünket. Csak oda kell szólni, hogy Istenem, szeretnék meghalni, nem akarom tovább csinálni. Csak valamit nekünk is tenni kell, hogy elmondjuk Istennek, hogy milyen állapotban vagyunk. Ez a mi dolgunk, és aztán lefeküdni, és aludni, és enni, és inni az Isten eredeléből, az élet vizéből. Ez tehát az első, amit lehet tenni, gyakorolni ahhoz, hogy aztán elmondhassuk, igen, most már nem csüggedünk. Hát a másikról is kívánok szólni, talán egy kicsit még részletesebben is. A másikat ebben találom, azt mondja Pál apostol, hogy a külső emberünk ugyan megromlik, de a belső emberünk mégis napról napra megújul. Ezért tehát nem csüggedünk. Itt van másodszor a csüggedés. A belső emberünk megújul. Egy kicsit erről elmélkedjünk, mi az, hogy belső emberünk? Itt nem arról van szó, hogy a tudatos emberünk, meg a tudatalatti, vagy hogy a testünk, meg a lelkünk, a testünk a óember, a külső ember, és a lelkünk a belső ember. Nem, testestől, lelkestől óember vagyunk. Testestől, lelkestől, tudatosan, meg tudatalatti, mindennel, ahogy vagyunk, az mind együtt véve, az óember, az mind együtt véve, a régi ember, a külső ember. Tehát akkor mi az, hogy új ember, vagy belső ember? Van külső emberünk, és van jó esetben, van belső emberünk. Most nagyon sokan úgy képzelik el, hogy a külső meg a belső, ezek feszültségben vannak, birkóznak egymással, hol az egyik győz, hol a másik. Próbáljuk megérteni az ige szerint, ahogy én úgy gondolom, megértettem valamit ebből, hogy mi az, hogy belső ember. Tehát először ki kell iktatni a téves gondolatot. Téves gondolat az, hogy van egy ilyen ring, és benne két boxoló. Időnként én is megnézem a boxoló mérkőzéseket most már lehet látni, hogyha Kaliforniába ütik, verik egymást, vagy Ausztráliába, ezt mind lehet látni Budapesten is. Hát néha, hogy nézem ezeket, hát nem úgy van, hogy az egyik sarokban van az egyik, a nagy piros boxkesztyű, és akkor ott kenegetik, ápolgatják, meg szírogatják. A másik sarokban a másik, akkor a gong szól, és akkor dúr neki egymásnak, és akkor nagyjából egyforma erejű embereket, mert nem 50 kilóst a 120 kilóssal állítanak össze, hanem 50 kilóssal az 50 kilóssal, 120 kilóssal a 120 kilóssal. Nagyjából egy súlycsoportba engedik össze, aztán gyerünk, lássuk, ki győz. Tehát sokan úgy gondolják, hogy a keresztényedben is így van, hogy van a külső emberem, az egyik boxoló, aztán van a belső emberem, az a másik boxoló, körülbelül egyforma erők, aztán lássuk, hogy ki fog győzni. Hát ez hamis kép, ezt engedjük el, mert a meggyőződésem szerint egészen más a helyzet. Nevezetes az, hogy a külső emberünk nagyon erős, a belső emberünk pedig aránytalanul, meglepően gyenge. Nem úgy, hogy egy súlycsoportban boxolnak egymással, hanem egy nagyon erős külső ember csodálatos módon találkozik, ütközik, birkózik, mégiscsak egy hallatlanul gyenge belső emberrel. Egy kicsit ezen is gondolkodik, hogy tulajdonképpen hogy születik a belső emberünk? Egyszer csak van belső emberünk? Megtértünk, és most már onnan kezdve van egy erős belső ember, és azt csinálja a dolgokat. Én azt vallom, hogy az egész életünk folyamat. Nem nagy ugrásoknak a egymás utánja. Vannak töréspontok, kritikus pontok természetesen, de alapjában véve az életünk egy folyamat. És különösen a belső emberünknek a születése és növekedése és majd a győzelmes élete az folyamat. És ez, hogy belső ember, ez számomra mondom az elmélkedésben nagyon plasztikussá lett, hogy hogy is van ez a belső ember. Hát először onnan kell kiindulni, hogy nincs belső emberem, minden estől külső ember vagyok, a tudatommal, meg a tudatalattimmal, meg mindenféle erényemmel, erkölcsömmel, vallásosságommal együtt külső ember vagyok. A belső ember jelentkezése az valamilyen csodálatosan történik, hogy egyszer csak valami hangot hallok, hogy valami érintés éri a külső embert, valami túlnani megérint engem, és az a túlnani zörget, az ajtó előtt állok és zörgetek, és akkor az én viszonyulásomon fordul meg minden, hogy de csodálatos volt ez a hang, amelyik talán vigasztalt, talán hibáztatott, de mintha egy másik világból beszólt volna valaki az én világomba. És itt van a kérdés, hogy az ilyen beszólásokat, közbeszólásokat elfogadom-e? Amennyire elfogadom az Istennek ezeket a közbeszólásait, annyira kezd bontakozni bennem az új ember, a belső ember. Tehát folyamat az, hogy a belső ember növekedik, és napról napra újul, ahogy Pál apostol mondja. Napról napra megújul. Ez tulajdonképpen a visszájáról fogalmaz, azt jelenti, hogy napról napra megerőtlenül. Miért kellene megújulni napról napra, ha nem erőtelenülne meg menet közben? Tehát bizony az igazság, hogy a külső emberrel szemben, amelyik egy masszív valóság, persze halál felé hanyatló masszív valóság, ami egész külső emberünk. A belső emberünk, ez egy új kezdés, amelyik ezzel kezdődik, hogy hangot hallottunk. Megütött valami, megérintett valami, egy új világnak a sejtelme érintette meg az életünket. És ha igent mondunk el, hogy igen, még kérek ilyen hangot, Uram Isten, szólj még, hallja te szolgád, akkor erősödik az új ember, akkor növekedik az új ember. Tehát ez az új ember, tulajdonképpen a Krisztus mi bennünk, rövidre fogva a teologizálást. Mert az a hang, az az ige. Az az ige, amelyik karácsonykor testbe öltözött. Tehát az a hang, az végsősoron a Krisztus, megérint a Krisztus, megszólít a Krisztus. És ez a Krisztus aztán gyakorolja azt a, amit mondottam az elején, azt a gyöngéden melengető, éltető szeretetet. Az mi új emberünk, a bennünk élő Krisztus, aki én vagyok, mert én döntöttem, én internalizálom, én megtestesítem magamba, én igent mondok rá, én hívom, én kérem, én fogadom el, én kivitelezem a külső világba. Ahogy itt hallottuk is, úgy élünk, hogy a Jézus élete láthatóvá legyen a mi halandó testünkben. Tehát a belső embernek a rendeltetése az, hogy általa kiábrázolódjék Jézus. Ahogyan kívülről besugárzik az Isten szelleme a mi életünkbe, és ott egy új élet kezd bontakozni, ugyanúgy ez az új élet kisugárzik a tagjainkon, a mozdulatainkon, a viselkedésünkön át a külső világba. Tehát akinél ez a folyamat történik, zajlik, az nem csügged. Mert nem arról van szó, hogy vigyázz, mert hogyha holnap nem imádkozol eleget, akkor a pokolra kerülsz, vagy hogyha már hetek óta nem volt a Biblia a kezedben, akkor a pokolra kerülsz, vagy ha ez sem, az sem. Tehát nem erről van szó, nem ez a nem csüggedésnek a játéka. A nem csüggedésnek a lehetősége, a mechanizmusa az, hogy újra meg újra veszem ezeket a hangokat, ezeket a igéket, veszem a Jézus Krisztust, és mivel igent mondok rá, egyre inkább elterebélyesedik bennem a Jézus Krisztus, és ez az, ez a belső ember, vagy más szóval ez az új ember, az új Ádám. Tehát most hasonlítsuk össze, hogy a külső emberünk milyen masszív, milyen erős, milyen következetes, mennyire az idegrendszerünk, meg a lelkünk, a tudatos, meg a tudattalan világunk egy nagy egységet alkot, egy masszív, szinte kimozdíthatatlan egységet alkot. Ezzel szemben milyen törékeny, milyen labilis a belső emberünk. Igen, szükség van rá, hogy napról napra megújuljon, de van lehetőség rá, hogy napról napra megújuljon. És ha az ember megújul napról napra, akkor egyszer csak eltölti az a bizalom, hogy ennek a folyamatnak csak jó vége lesz. Az lesz a jó vége, hogy teljesen legyőz a Krisztus. Teljesen átjár az ő szelleme. És folyamatosan kiűzi belőlem a tisztátalan gondolatokat, érzéseket. Kiűzi belőlem a szorongást, a holnaptól való félelmet, az ellenségeim iránti gyűlölködést, a reménytelenséget, elárad bennem az Isten szeretete, és bizonyos leszek, és tudok nem csüggedni. Én nem vitatom azt, hogy mindezekbe belejátszik tényleg az alkotunk. Ténylegesen vannak itt derülátó, vidámabb típusú emberek, alkatú emberek, akik kezdettől fogva játékosan, könnyedén veszik az életet, és vannak depressziós emberek, ezek általában többen vannak, depresszióra hajlamos emberek, tehát van alkati különbség, ezt nem lehet elvitatni, én sem vitatom el. De azt vallom, hogy a legdepressziósabb alkatban is tud győzni Jézus Krisztus. Ha ez a depressziós alkatú ember egy kicsit odafigyel, hogy hang, egy érintés, egy új perspektíva, egy kézszorítás, egy baráti beszélgetés, egy gyülekezeti istentisztelet, egy karácsonyi ünnep, mit soroljak még, mennyi alkalma van Istennek arra, hogy az új emberünket, a belső emberünket erősítse. De hát az akaratunkat nem erőszakolja meg Isten. Záporozza ránk a hatásokat, záporozza ránk a hívásokat, az igéket, az ő gyöngéd szeretetével körülvesz ebben a rettenetes, viharos világban is, de az akaratunkat nem erőszakolja meg. Valamit nekünk is tenni kell, és ez annyi, hogy Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. Jézus Krisztus, szólj hozzá, az én belső emberemet erősítsd meg, újítsd meg. Értjük, azt hiszem, a dolgot, testvéreim, nem csüggedünk, azt mondja Pál, nem azért, mert olyan alkat vagyunk, nem azért, mert olyan nagyszerű körülmények között élünk, olyan nagyszerű perspektívák vannak előttünk, nem csüggedünk, mert Isten kezébe tettük az életünket. Nem csüggedünk, mert Isten hatások ellensúlyozzák a világnak a hatásait. Nem csüggedünk, mert igent mondottunk Jézus Krisztusra, és Jézus Krisztus van, mindenre van erőnk, ahogy másutt vallja Pál apostol. Nem csüggedünk. Lehet nem csüggedni. Nem könnyű, sőt egyre nehezebb lesz. Ha nélkülözzük ezt a felülről való érintést, akkor még a netán tegnap előtti belső emberünk is elsorvad. Van ilyen, hogy tegnap előtt még tudott valaki nem csüggedni, mert élt a hite, aztán ellangyult, felszínesedett a hite, és ma már hívő létére épp úgy csügged, mint a hitetlen. Szóval sok mindent elkövethetünk Isten ellen, de a nagy evangélium ma délt ez, hogy lehet nem csüggedni azon feltétel alatt, hogy belekapaszkodom Jézus Krisztusba, és igényelem az ő új meg új érintését. Végül egy kedves történetet hadd mondjak el, a szívet melengető kedves történet, ez egy emberről, aki nagyon-nagyon csüggedező ember volt, jól lehet evangélista volt. Ez ugye a 18. században élt, egy Tenant Vilmos nevű ember, metodista volt, jó barátja volt Wesley Jánosnak, meg Whitefield Györgynek, különösen az utóbbi Whitefield György is egy nagy hatású evangélista volt, Angliába, Amerikába. Hát ezek jó barátságban voltak, de ez a Tenant Vilmos miközben ezreknek prédikált, óriási hatással emberek tömegei tértek meg. Ő maga egy ilyen depressziós, csüggeteg ember volt. És egyszer azt mondotta Whitefield Györgynek, hogy én biztosan el fogok kárhozni. Ilyen ember, mint én, nem kerülhet az Isten országába. Hát én állandóan kétségeskedem, kétségbe vonom a saját prédikációmat. Én biztosan el fogok kárhozni. Amire ez a nagyszerű fickó, így kell mondani, ez a Whitefield, hogy azt mondta, mit, hogy te el fogsz kárhozni? Hát ha te megjelensz a pokol kapujában, akkor a sátán riadót fúj, hogy ördögök minden kaput bezárni. Mert ha ez a Tenant Vilmos bejön, ez még itt is imaórákat fog szervezni minden sarokban. Így hangzott a vigasztalás. Néha akár ilyen derűsen szabad vigasztalni, hogy te fogsz elkározni, hát akkor menekülnek az ördők előled, mert ott is orvos leszel, ott is pedagógus leszel, meg ott is hívember leszel. Mit keresel te ott? Na hát testvéreim, van ilyen, hogy a csüggedezőt megvigasztalni, megbátorítani, megerősíteni, és ez a mostani igehirdetés is ezt szolgálta, és nyissuk meg a szívünket. Irgalmat nyertem, tehát nem csüggedek, napról napra megújul bennem az ő kegyelme, tehát nem csüggedek, legyen áldott az én drága megváltó Uram Jézus Krisztus. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.